Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hát ritkán történik meg olyasmi, hogy a tetőteraszon ne az imént hallott Rostás Péter István köszöntse a hallgatókat, illetve a vendégeket, viszont megtörténik. Volt már egyszer ilyen, Fodor Edina kolléganőnkkel dobtátok egymásnak a labdát, és most pedig én fogom neked dobni, és te pedig aztán visszadobod nekem. Az apropó pedig az, hogy megjelent kollégánknak Tetőterasz, Felülnézetből, de nem felszínesen című kötete, és most itt vagyunk a Vallásszabadság házában, kihelyezett helyszínen, és erről beszélgetünk a szerzővel. Rosti, üdvözöllek a műsorban.
Köszönöm a meghívást. Hát szerző, úgyhogy egy harmada az én munkám, tehát ez ilyen társszerzői minőség. Egyrészt, mert ott vannak a beszélgető társaim, másrészt, mert ott van a kötet szerkesztője, Rostás Péter Emese, aki gatyába rázta ezt a szöveghalmazt. Tehát ilyen hármas felállásban vállaljuk, illetve hát nyilván ne feledkezzünk meg még Szentes Zágonról, aki a vizuális részét találta ki, ami a plakátot jelenti, az elektronikus plakátot, a fedőlapot, a fotót, szóval egyáltalán aki feljött velem például a rádió tetejére, onnan van ez a fotó, és onnan néztünk szerte szét. És szana.
Jó, innen is a kilátás ezúttal, illetve reméljük, hogy a hangulat is az lesz. Rostás Péter Istvánról sok mindent írnak, például azt is, hogy Tordán született 1966-ban. Alsó és Felső Szent Mihályról is írnak, ami ugye Tordához kapcsolódik úgy szintén, de azt is több helyen szóvá teszik, hogy magyar-orosz szakos tanári diplomával is rendelkezik, hogy Bukarestben is élt, aztán pedig két hetente megjelenő újságot szerkesztett, műfordítói tevékenységet itt említik, illetve hát azt, hogy megjelent 11 évvel ezelőtt a Tóth Ágas című műsorának a kötete, tulajdonképpen a Csupa Beszéd rádiós rovatnak a szövegei gyűjtötte egybe, de én hadd indítsam egy személyes találkozástól a mostani párbeszédünket. Annak idején, amikor zöldfülűként a Szabadság munkatársai elküldtek engem a rádióhoz 2009 márciusában, akkor emlékszem, hogy volt egy papír kitéve, és azt írta rajta, hogy jön Zsolt, főzzetek neki kávét. És a célom pedig az volt, hogy a rádió 55. születésnapjára valamilyen módon hozzam közelebb a Szabadság olvasóihoz azokat az embereket, akik működtetik a rádiót a nap akkor még 5 órájában. Tehát akkor még itt tartottunk, mert aztán 2016-ban történt a 24 órára való átállás. És Rostás Péter István akkoriban főszerkesztő helyettesként tevékenykedett, tehát ez 2009-ben volt, és akkor többek között azt is mesélte, hogy hát ő egy újsághirdetésben talált rá tulajdonképpen a jövőjére. Volt egy hónap, amikor először és utoljára éppen munkanélküli volt, és aztán utána jött a rádiós tevékenysége. Most már 31 néhány évnél tart ez a történet, és hát megemlítetted azt is, hogy sok minden volt azóta, hogy amikor egyszer csak hazamentél Szent Mihályra, akkor a bácsival, a brigadéros bácsival találkozvást, az szóba került, hogy akkor hogy is van, mi újság veled a rádiónál, hogy érzed ott magad, stb. És úgy nagyot nézett, amikor elmondtad neki, hogy hát tulajdonképpen 5 óra műsoridő, és akkor felmerült benne, hogy hát mit csinál
nem,
a
nem,
rádiós.
Nem, látszott a szemén, hogy ez nem komoly dolog. Annyira nem tudta hova tenni. Ugye TSZ-be tényleg egy nagyon egy szíjas, mondhatnám azt, hogy munkamániás falus felem volt, és hát jött felfele a biciklin, és egyre lassabban pedálozott, mert közben meglátott a kapuban, és az furcsa volt, hogy lent ő hallott engem a falu végén beszélni a rádióban, meg kinnálok a kapuban, hogy van ez. Aztán innen jött ez a beszélgetés, amiből Tami bácsi nagyon-nagyon komolyan levonta a következtetéseket, hogy mennyire súlyos műfaj ez a rádiózás.
Nyilván, hogy sok mindent gondolnak a hallgatók arról, hogy mi mivel is foglalkozunk a nap 24 órájában, hogyha akkor még csak 5 órás volt a rádió magyar adása. Viszont az ilyen alkalmak, amikor találkozhatunk emberekkel, hallgatókkal, az viszont nagyon fontos, mert hogy még inkább megismerhetnek bennünket. Az volt itt a kérdés tulajdonképpen, hogy miként megy sorod. Ezt kérdezte a bácsi, legalábbis te így fogalmaztál, és én így írtam be a Szabadságban megjelent cikkembe. Rosti, most ennyi év elteltével, mióta már 24 óra van, Tetőterasz van már több mint 8 éve, hogy megy sorod a rádiónál?
Soroljam, vagy rövidre fogva? Megy, taszítom, tehát ez a sor, ez olyan, hogy akkor megy, ha mozgatod, vagy mozgásban tartod. Nem lehet ellazulni, napi sajtó, ezt ugye a kollégák tudják, hogy nem egy komfortos műfaj. Ki lehet, ha nem is égni, de lugozódni, ez a nagyon csúnya szó. Tehát mindenképpen kívánolja az embert. Mélyfúrásokra nem alkalmas, kompromisszumokkal telített pálya, család az nyomokban fellelhető időnként, és ezt nem lehet pótolni, tehát ez egy olyan történet, hogyha felnőnek a gyerekek, akkor az már egy elhangzott műsor, amit hát igen, learchiválunk, de visszahallgatni megint más, mint élőben. Szóval nem panaszkodom, de azért nem könnyű.
Mélyfúrásokra nem alkalmas, azt mondod, holott ez a műsor, a Tetőterasz, ami ugye délután 6 órakor kezdődik a Kolozsvári Rádióban, ez mégiscsak lehetőséget teremt erre. Itt van idő gondolkodni, egymásra figyelni, arra, hogy picit a témát is közelebbről megnézzük, de hogy felülről is nézzük, és közben pedig akár a másik ember nézőpontját is behozzuk, hogy ő mit gondolhat erről. Hogyha azt kérdezem, hogy volt-e erre egy formátum akkoriban, amikor kitaláltad 16-ban, akkor mit válaszolnál vajon, mert hogy én így nem nagyon tudnék ilyesmit mondani, főleg, hogy közben az írott sajtóban is az volt hova tovább a divat, hogy minél nagyobb szöveg, minél kevesebb kép, és akkor legyen szellős a dolog.
Hát nem én találtam ki, tehát ez megint ilyen társszerzői történet. Az egyik ex-rádiós kollégával beszélgettünk egy olyan pillanatban, amikor a én pályafutásom egy fordulóponthoz érkezett, tehát az úgynevezett szerkesztő vezetés, média menedzselés lezárult, és ki kellett újból találnom magam szerkesztőként. És akkor jött ez az ötlet, azt mondta, hát figyelj, gondolkozz egy ilyen, és így mondtam, most is úgy bennem van egy ilyen beszélgetős műsorban, az úgy laza, ott nyújtózkodhatsz benne, korlátok nem zavarnak különösebben, és mivel ismerte a rádiót belülről, azért úgy látta, hogy ennek lehet kifutási esélye. És aztán menet közben, tehát nincs recept, Zsolt, ez most nem azt mondom, hogy mindenik műsor más a maga módján, meg ilyen paneleket nem akarok itt pufogtatni, de amire rávilágítottál, hogy odafigyelni a társra, aki beszél veled, hogy a dialógust tényleg beemelni, most olyan nehéz, és nem is akarom ezt elközéleti politizálni, de hogy azért látni lehet azt, hogy visszaszorul az, hogy meghallgatjuk a másikat, hogy időt szánunk rá, hogy a saját kérdéseink valóságát vagy validitását is meg tudjuk kérdőjelezni, hogy beismerjük, hogy elbizonytalanodunk egy beszélgetés során, hogy van egy olyan hallgatás, amit nem tudunk kitölteni érdemben, hogy van olyan helyzet, amikor a hang már nem olyan uralt doménium. Néhányszor megtörtént velem is, hogy visszahallgattam, és azt mondtam, hogy ez nem egy közszolgálati attitűd. Tehát nem lehet elérzékenyülni, még akkor sem, ha eutanáziáról beszélünk, még akkor sem, ha arról beszélünk, hogy úgy temetünk, hogy van ugye COVID, 5 ember, aki közül az egyik filmezi a ceremóniát, hogy a távol lévő rokonok láthassák ezt a pillanatot. Voltak kemény helyzetek, és biztos lesznek, remélem lesznek még.
De tulajdonképpen receptek sincsenek, jól bevált szabályok vannak, illetve vannak nagy könyvek, amelyeket érdemes...
Figyelni kell. Tehát az hogy ez ami fárasztó egyébként tulajdonképpen, hogy 40 vagy 50 percen át, vagy van, hogy még több idő, ott lenni. Persze ez emberileg nem működik, mert lanyhul időnként a koncentrálás, de hogy a lazulásban is ott lenni, amikor úgy egy kicsit párlándóra veszik, amikor nem annyira súlyos a történet, amikor érzem, hogy a beszélgetőtársnak is kell egy kis plusz levegő, hogy belefér a poén, az adom, az anekdóta, az akármi, ami lazíthatja egy picit az egész történetet, az egész beszélgetést. Ez a legnehezebb figyelni.
És olyankor pedig, így amikor a piros lámpa ég, főleg, akkor talán az ember jobban csak arra tud figyelni, nem? Vagy abban az egy órában semmi egyéb nincsen.
Hát a piros lámpa az olyan, hogy most ugye ilyen műhelytitkokat fogunk elárulni itt a hallgatóknak, tehát egy része délelőtti felvétel. Akkor eljátsszuk, hogy a piros lámpa az kigyúlt. Persze nő az adrenalin. Hát 30 év után azért vannak pillanatok, mikor rajta kapom magam, hogy nem vagyok eléggé stresszes. Tehát, hogy, és ez zavar. Tehát úgy belegondolok, hogy hűha, mi lesz, hogyha ilyen nagyon, ez a délelőttiek esetében főleg, mert akkor el kell hitesd a hallgatóval, hogy ez ott élőben zajlik. A másikat jobban szeretem, az élőt, mert akkor ott nincs pardon. Ott élesbe megy tesz.
Olyan izgalmas ez, ahogyan a rádiósok működnek, és ahogyan egyébként az újságírók működnek. Imént említettem, hogy nincsenek receptek, és nyilván, hogy meg kell fogadni mindenkinek a tanácsát, és aztán pedig az ember egy saját utat, egy saját hangot, egy saját stílust talál magának. Magsai Ágnes volt nálad a tavaly októberben, és akkor rákérdezett, próbálta picit azt a részét kihozni belőled, hogy kik a példaképeid. És tulajdonképpen egy nagyon szimpatikus dolgot mondtál, hogy helyzetek vannak, impulzusok vannak, emberek vannak, figyeled a körülötted lévő akár a kollégákat, az ő reakcióikat, és akkor abból valamit te is beépítesz abba, ami te vagy, és ami ez a műsor. Ez így azóta, hogy te tőterasz, vagy már hírszerkesztőként is így benne voltál, vagy hogy van?
Hát ez folytonos tanulás. Nyilván a hírműsor aktualitás az egy kötöttebb forma, ott azért nagyon nem lehet egyéni stílusokat bevinni, de az tény, hogy arra volt jó az aktualitás műsorokban való tevékenység, hogy hát ugye röviden, velősen és közérthetően fogalmazni. Ez nyilván időnként nem köszön vissza az én sokak szerint túl bonyolult, túl hosszú kérdéseimben, de igyekszem azért lejjebb srófolni magam. Nyilván, hogy ez az 50-60 perc arra invitál, vagy provokál, hogy ne legyek annyira feszes, vagy annyira katonás a kérdésekben. Tehát tényleg beszélgetős. Most nem talk show, tehát nem brillírozunk, és nem poénokat cserélünk, és nem a ritmusról szól a dolog, bár van egyfajta üteme nyilván egy műsornak meg íve, de hogy el lehet egy kicsit kalandozni, meg vissza lehet térni, meg az embernek eszébe juthatnak dolgok félhangosan is ebben az időtartamban. Ezért mondom azt, hogy hálás vagy szerencsés ez a formátum.
Ez a Tetőterasz.
Most már lassan 9 éve megy ez a műsor, tehát november 1-én volt konkrétan 9 éve, hogy elindult. 8 év terméséből válogattál még akkor, amikor folyamatban volt ez a könyv, több mint 1600 beszélgetésből, olyan 600 körüli interjúalany játszott közre ebben. És hogy van egyébként az egyeztetés? Te böngészed az internetet, akár jársz a városban, olvasod az újságokat, itt-ott emberekkel még beszélgetsz, otthon a kávé mellett még gondolkozol, agyalsz, és a többi, hogy mi lesz holnap után a műsorban, és akkor egyszerűen felhívod az illetőt, vagy utána nézel még jobban, és akkor van meg a kellő bátorságod ahhoz, hogy azt mondja, hogy egy óra múlva készítjük a felvételt, akkor tudjad bekapcsolni.
Két extrém példát mondok, az egyik ez friss, Marosvásárhelyi könyvvásár, találkozom egy könyves kollégával, oda jön egy férfiú, azt mondja, itt van egy interjúalany, tessék, jól beszél. Nagyon mosolygos, szakállas, tényleg szimpatikus elsőre arc, kiderül, hogy méhész, és kint árult a placon, ugye egy ilyen termelői vásár zajlott a könyvvásárral párhuzamosan, kimentem, megnéztem a mézeket, vettem csilis mézet is, és akkor megegyeztünk, kaptam egy névjegykártyát, és hát nem tudom, most nem ígérem, hogy ezen a héten, de lesz egy mézes tetőterasz. A másik extrém az, amikor 6-szor csörög a telefon, és a 6. jön be. De ezt úgy ért, hogy 6 ember, 6 téma. Tehát nem ugyanabban a tematikában a 6. esetleges interjúalany, hanem így buktak így. Mert nem volt idő, mert nem volt aktuális, mert mindig volt mert. De a 6. bejött. Hát a téma az a napi sajtóból, az esemény naptárból, hogy éppen milyen nap van, vagy a hónap folyamán milyen neves, fontos napok vannak. Súgnak. Van már olyan, tehát nem csak a mézes bácsi érkezett itt tálcán, hanem jönnek már, hogy itt van az ember és a téma, meg erről kéne beszélni, vagy vissza kéne térni a, nem tudom, már beszéltél ebben a kérdéskörben valaki mással, és jó lenne itt még egyszer. Néha ráúszunk ugyanarra a témára, most például a finnekről, ugye Tibinek is volt helyszíni felvétele egy másfajta típus, én pedig behívtam egy oktatót a stúdióba, tehát azért a téma nem olyan, hogy az én témám is, akkor ti nem nyúltak hozzá, hanem egyezünk és megtaláljuk. Ez az egyik, és a másik az, hogy azért úgy figyelem a mozgásokat, és megpróbálom azt is a többi között, de nem csak én, hanem a kollégáim is, hogy ne csak lekövessük krónikásként, hogy éppen mi történik, hanem mi magunk is tematizáljunk időnként. Tehát mondják azt, vagy generáljunk olyan helyzeteket, amikor azt mondják, hogy igen, nem azt, hogy úgy van, mert a rádió is bemondta, hanem igen, mert a rádió szóvá tette. És ez fontos különbség.
Tulajdonképpen az élet is írja ezeket a találkozásokat, ezeket a műsorokat, és nem kell különösen benn rá stresszelni, rá izgulni, hogy akkor most mi lesz, és ha nem lesz, akkor mi lesz.
Hát ezt nem tudom, mint a feleségemet, ha megkérded, akkor nem biztos, hogy ezzel a stresszeléssel meg egyébbel MS-re egyetért. Vannak esték, amikor fő az agyam, hogy másnap mi lesz, ugyanis nem vagyok egy nagyon rigorózus és szervezett alkat. Tehát nem az jellemző föltétlenül, pedig úgy lenne az ideális, vagy a hatékony, hogy péntek, szombat arról szól, hogy előkészítem a következő hetemet. Hát nem, mert ugye közben még műfordítunk, közben még írunk egy-két cikket, közben még azért a család is része az életemnek, még van egy macskánk, meg sok mindenünk van, gondolataink. Néha kell egy kis csend nekem is, hogy semmit ne csináljak, csak hagyjam úgy magamat. Hát nem tudom szusszanni vagy ellenni.
Mindenképpen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ilyen és ez tulajdonképpen Rostás Péter István. Hogyha visszakanyarodunk egy pillanatra a kollégákhoz, hát vannak köztük olyanok, akik egy-egy témának nagyon jó ismerői, vannak olyanok, akik nagyon jól felkészülnek egy-egy emberből, egy-egy témából, vannak, akik remekül tudnak improvizálni, hogy spontának és a többi. Ehhez a műsorhoz tulajdonképpen minden kell kicsiben, vagy egy-egy szelete mindennek, és közben pedig úgy megoldani, hogy ugye figyelsz a beszélgető társadra is, figyelsz a hallgatóra is. Ez élőben, de felvétel is ugyanaz, tehát hogy igazából annyi sokat nem változtatsz a...
Meg figyelsz, Zsolt, figyelsz magadra is, hogy adagolod a történetet, hogy tehát ez tényleg nagyon disztributív műfaj. Tehát ezt tudjuk úgy, vagy érezzük.
Igen, már eleve a felvezetés is, hogy akkor ne is legyen sok. Én most az elején picit lehet túl sokat beszéltem. De hogy
nem,
valahogy...
kivágjuk, úgy néhány...
De hogy valahogy úgy old meg az egészet, hogy benne legyen a 4-5 mondatban minden, és akkor a meghívottat, amikor köszöntöd, utána már tudtok belevágni rögtön a közepébe.
Van úgy, hogy előtte még azért beszélgetünk. Nem minden esetben, illetve van úgy, hogy a beszélgetés a stúdió lépcsőjétől egészen a kabinig tart, van úgy, hogy előtte azért, de nem úgy, hogy a kérdéseket megbeszéljük, és akkor úgy abból próbálunk építkezni. Van, aki kéri a kérdéseket, van, aki nem. Úgy, ahogy egyébként a kötetben is két esetben, mert ez bizalomról is szól valahol, két esetben kérték vissza a szövegeket, de nem azért, hogy ellenőrizzék, hanem azért, mert annyira igényesek szöveggel dolgozó emberek, és úgy érezték, hogy hát minimális korrekcióval küldték vissza aztán. Ja, szóval nem érzem azt a helyzetet, tudod, hogy annyi mindent csinálok, amit te mondasz. Azért ennyire nem hiszem, hogy polivalens lennék. Inkább az igyekezet, az, ha maradjunk ennél.
Ott vannak tehát a beszélgetések, a hangzó beszélgetések, és aztán ott van most itt az asztalon is a kötet, az írott változata. Ég és föld tulajdonképpen, Botházi Mari meg is jegyzi, hogy van egy nagyon remek hasonlata erre, hogy mi a különbség a kettő között.
Hogy ő írta az előhangot, amit előszóként és az titulált, aztán előhangra változott, igen, csak hozzáfűzem.
És akkor átmegy egy folyamaton maga a hang, maga az anyag, és egyszer csak lesz belőle egy írott változat, amiben tudsz szerkeszteni, amiben a hangzóba is nyilván lehet, és az egy másik műfaj. Mert hogy oda be lehet még egy plusz kérdést tenni akár a felvezetődbe, vagy egy plusz helyreigazítást, hogy akkor összefűzöd az alanynak a gondolatait. Na most, hogy vezet? Milyen ez a híd tulajdonképpen a két változat között? Milyennek értékeled így, ahogy te is ezt a 23 interjút elolvasod, és közben a hangulata másképp van ott?
Hát a 23-mal bajom van, mert majdnem 22-es csapdája lett, aztán igazándiból jó lett volna, ha 30, mert olyan szép kerek, de nem a szám misztika miatt, hanem azért, mert tényleg van néhány olyan beszélgetés, ami nagyon hiányzik, de attól még vállalható. Most épp volt egy rövid kétperces tévéinterjúm, és ott is azt mondtam, hogy igen, hát a mindenféle szelekció az kompromisszummal jár, valamiféle beletörődéssel, hogy akkor ez ennyi, de én azt gondolom, hogy működik. A szerkezete az ugye arról szól, hogy elindul Fámerikától, és megérkezik Tompa Andreáig, tehát egyfajta keret, és azon belül a többi szöveg úgy gondolom, vagy remélem, hogy működik. Arról, hogy a beszélt meg az írott szöveg viszonya mennyire és hogyan működik, arról szerintem Emese, a feleségem, tudná elmondani dolgokat szerkesztőként, mert néha ötleteket adott, meg redundanciákat ott, ahol az zavaró volt, azokat szépen lecsiszolta, de azért megmaradt az élőnyelvi jelleg bőségesen, vagy mindenképpen érződik, és többen mondták, hogy ráismernek, vagy oké, ilyen értelemben.
Emlegettük az imént Botházi Máriát, hadd idézzünk most tőle is egy-két gondolatot. A történetek kettő kivétellel, erdélyi történetek, talán ezért is olyan érdekesek, a mi világunkat, a mi életterünket lakjuk be általuk, a mi kiválóságainkkal, önnön nagyszerűségünkkel és persze botladozásainkkal találkozunk, a minket érdeklő és érintő valóságot éljük és értelmezzük bennük, segítenek elhelyezni önmagunkat a nagy egészben, újra kapcsolódni a közelmúlt társadalmi és kulturális történéseihez, témavilágához, és így tovább, idézet bezárva. Tehát rólunk szól tulajdonképpen erdélyi, kolozsvári, olyasmi, ami érdekel bennünket, érdekelt téged, de hogy itt van egy közösség is tulajdonképpen, akinek mondjuk azt, hogy értelmiség, vagy a rádió hallgatói köre, de hogy valamiért fontosak ezek a témák, fontosak ezek az emberek. Hogy is van ez?
Hát nem, az az igazság, hogy itt gondban vagyunk, nem csak az én műsorommal, hanem általában a médiafogyasztás értékelésével, felmérésével. Nincs elég pénzünk ahhoz, hogy legalább évente kétszer kéne mérni a hallgatottságot, azon belül pedig szegmensenként, 15 percenként, hogy a nap dinamikáját látni lehessen, akkor kiderülne, hogy a tetőterasz is mennyit ér, úgymond hallgatókban. Illetve hát az online-ban még utána lehet esetleg keresni, hogy hányan kattintottak rá, azok közül, a hányak közül hányan maradtak x percig rajta. Tehát vannak, vagy lehetnek visszajelzések, de szakmailag sajnos nagyon kevés adatunk van, úgyhogy az, amire utalsz, hogy mennyire érdekli a hallgatót, az, ami engem érdekel, vagy én úgy gondolom, hogy érdekes lehet, az egy izgalmas játék. Nagyon sok pont van abban a mondatban, tehát annyira hipotetikus, hogy már nem ismerem folytatni ezt a gondolatot.
Azért hagyjuk meg, hogy vannak emberek, akik kifejezetten rajongói ennek a műsornak, és hát hogyha megkérdezzük tőlük, hogy akkor mit ismer, mit hallgat, mit szeret, akkor, de most ezt nem mondom előtte, ne hallja, mert akkor csóválni kezdi a fejét. Térjünk vissza inkább az interjú alanyokhoz. Ugye választani kellett nyilván 1600-ból szűkíteni, egyszer csak felére, és aztán pedig még egyszer felére, maradt 50, és aztán itt van 23 ember.
50-nél kezdődött a kín. Ott igen, ott aztán katarzis közelbe kerültem.
Nyilván, hogy nehéz dolgod volt, ez kétségtelen, mert valahogy az ember úgy próbál gondolkozni, hogy egy kerek egészet is azért csak mutasson, ha már könyv is van.
Nem, megcáfol, illetve korrigál, nem kerek. Tehát eleve nem úgy indultam, és ezért nem estem akkorát vele. Tehát eleve nem tételeztem azt, hogy ez egy kerek, hogy ez egy totális körkép. Ez egy metszet, egy szögből, tehát gondold el most úgy vizuálisan, hogy van egy nagy köteg kábeled, és akkor azt így megnyested, nem tudtad az egészet átvágni, de így srégen így van egy metszet, jobbat nem tudok kitalálni. Na most, ami látszik abból a vágásból, nyesésből, az van itt, nem teljes.
Igen, hát ezért is mondod azt, hogy keresztmetszet és válogatás mindenképpen megtisztelő annak, aki bekerült, hogy bekerült, mert hogy nem tudom, majd a végén majd megkérdezzük azokat az embereket, akik itt vannak éppen és szereplői ennek a kötetnek, de hogy végül is összeállt egy ilyen lista, amivel szembe kellett nézni.
Hát ez folyamat volt, tudod, ez is olyan, hogy szokod, hogy akkor ez a szűkített keret, és akkor ők maradnak, újra kóstolod, megint meghallgatod, egyeztetsz a szerkesztővel, hagyod pihenni. Nem úgy volt ez, hogy akkor most ez a 23 és kész. Voltak vacakolások közben.
Erre azért kíváncsiak lennénk, de majd érdeklődünk MSZ-től is mindenképpen. Valahogy úgy alakult, hogy kultúra is került be, sport is került be, vallás is került be, a vallás a mindennapokban, illetve hát itt lehetne még sorolni tényleg, ami meghatározza az életünket, úgy is, hogy épp csak érdeklődnénk, úgy is, hogy benne vagyunk nyakig. Gondolom, hogy nálad is azért voltak olyanok, hogy még inkább közel voltál, vagy még inkább...
Volt, igen, persze, most más az, amikor a falus feleddel beszélgetsz, és más az, amikor Karikó Katalinnal beszélgetsz. Így csak a távolságokra gondolok. Nyilván vannak és lesznek kedvenc témáim, amik közelebb áll hozzám. A többit megközelítem.
Hogy beszélnek ezek az emberek egyébként a kolozsváriságukról, akik kapcsolódnak Kolozsvárhoz? Mit tudsz mondani erről? Mert ugye mesélnek magukról, mesélnek helyzetekről, és végtére is itt születnek meg írásban is, meg hangban is akár.
Dolgok. Hát nem annyira, azért van itt bőven nem kolozsvári történet, meg nem is kérdezték többen is, hogy mennyire transzilván. Hát amennyiben minden ilyen típusú diskurzusnak van egy erdély, vonatkozása, de nem volt ez kihegyezve semmiféle ilyen regionális profilra. Alapvetően ez a történet legkolozsváriban Dávid Gyulától hangzik, mert ugye őt éppen akkor hívtam fel, amikor megkapta ezt a Kincses Kolozsvárnak a díját, és akkor beszéltünk arról, hogy ő hogy látja a 70 éves távlatban ezt a városember viszonyt, kapcsolatot. Hát, ha nagyon kolozsvárinak kéne tekinteni, az övé a leginkább eleve tematikájá vagy megközelítésében. Többieknek is vannak vonatkozásaik, persze. Ugye itt van az óvoda nem messze, és az is egy kolozsvári történet, igazándiból. De hogy nem szűkíteném le így, hogy ez egy ilyen lokálpatrióta imprinting, vagy látlelet, vagy létlelet, vagy nem tudom minek nevezni.
Fámerikával kezdődik a könyv, és Tompa Andreával zárul. Közben pedig történnek dolgok, történnek találkozások, beszélgetések, gasztronómia is jön, például Borbé Évát is láttam itt a közönség soraiban. Vannak helyzetek, a mindennapjaink is benne vannak tulajdonképpen,
és igen, akkor... Most ez, hogy gasztronómiás recept így említetted, lényegében ezt lehetett volna úgy kezelni, és lehet, hogy didaktikus vagy klasszikus lett volna, de nem ennyi kételjel telített. Hogy azt mondjam, hogy van egy sportkötet, van egy gasztrókötet, van egy irodalomkötet, van egy művészetkötet, van egy közéletkötet, van egy valláskötet. Nyilván lehet, hogy nem ekkorák lettek volna, de hogy igazándiból ez a tagolás is működhetett volna. Mert hogy ugye Éva itt van, de hát Berkes Anyitól elkezdve Orbán Feriig, aki újságíróból lett séf, aztán megint újságíró, úgyhogy én már a Székely Konyha és Kert szerkesztőjeként úgy írta meg, hogy főzte is, amit megírt. Szóval meg Taste of Transylvania is benne lenne, tehát hogy ezt is el tudom fogadni munkamódszernek, csak éppen most nem az lett.
Tetőterasz, ez a beszéd. Hétfőtől péntekig, este a 6 órai hírek után. Rostás Péter István műsora.
Az egyik újságíró kolléga nő ki is emelte azt, hogy hát azért nem semmi, hogy napi műsort készítesz egy órában, és hogy erre felkészülni és odafigyelni és a többi, nem akarlak dicsérni, mert hogy hátat fordítasz most nekem, de azért mégiscsak említsük meg azt, hogy ilyesmi formátum, ilyesmi kaliber, helyzet így az erdélyi magyar sajtóban.
Lesz még, nem. Tehát én nem, egyrészt nem vagyok úttörő, másrészt kívülről tényleg úgy tűnik. Na most egy picit tágítom a kört, hogy azért lássuk ezt kontextusában ezt a történetet. Amikor az angol újságírók eljöttek Kolozsvárra, megkérdezték, hogy hányan gyártjátok le ezt az X órát, és elmondtuk annak idején, és ez nem a 24 órás időszak volt, hogy hányan vagyunk, akkor azt mondták, hogy nem, hát ez ti komolytalanok vagytok, ezt nem lehet így szakmailag. Tehát, hogy nem én vagyok itt a Mayer, hanem itt mindenki. És amikor azt mondom, hogy mindenki, akkor magam előtt van a stúdió, és a stúdióban ott van az épület alapja, ahol jelenleg 9480 felvételt digitalizált valaki, akit Bács Marikának hívnak, és akire nem figyeltünk eléggé, illetve figyeltünk, mert a Móre végül is díjazta, de hogy ő is szerves része annak, ami mi vagyunk csapatként, és mert hogy ez is egy archiválás, amit itt elműveltem a szöveg révén, de ahhoz, hogy legyen mit, ahhoz le kell menteni másként is. Persze az egy efemer, sérülhet, mint ahogy a könyvek is egyébként. Talán ez egy olyan próbálkozás, hogyha az eltűnik, akkor itt még maradhat. De ezt nagyon-nagyon szordinosan mondom.
Mondjad még egyébként, mert nagyon kíváncsi vagyok így ezekre a helyzetekre, akár arra, hogy ugyanannyi ember dolgozik, mint a 24 órára való áttéréskor. Emlékszem, 2009-ben 24 emberrel beszélgettem, amikor a szabadságtól mentem hozzátok. Most annyian nem vagyunk, és mégis van egy egész nap, fél nap.
Igen, szerintem mindenki a maga barikádján, az én barikámon és a te barikádodon, ugye? Mindenki el van, teljesít. Nem biztos, hogy az én tisztem most itt a cég fényesítés meg sikálás, de azért szerintem a hallgatók is tisztában vannak azzal, hogy ez nem ennyi emberes munka, amit mi csinálunk. És időnként rácsodálkozom, hogy bírják a kollégák, és hogy van tartalék, és tulajdonképpen, ha visszapörgetjük, a 24 órás kezdés az egy irdatlan nagy próbakő volt, és szakmaiságból, szolidaritásból, kitartásból, vagányságból az egy kemény, nagyon kemény próba volt. Szerintem még mindig nem realizáltuk, hogy akkor mibe vágtuk bele a már nem létező ollónkat, mert akkor már ugye digitális hangfeldolgozáson működtünk.
Valahogy ez is olyan, mint a tetőterasz, a műsor, amikkel dolgozunk akár így napi szinten, hogy az ember elkezdi és csinálja, és nem...
Hát azért most már annyira nem vagyok improvizatív, hogy lesz valami belőle, mint ahogy egyébként a 24 órás sem úgy volt, tehát volt azért egy műsor folyam és szerkezet, ami nyilván alakult, neki ütközött a valóságnak, fazoníroztuk, módosult, tehát ez egy élő valami, szerencsére, nem egy megdermett szerkezet. Na de lényeg az, tehát itt csak ki akartam menteni magam, hogy az, hogy én naponta megjelenek, az legalább olyan fontos, mint az, ahogy Rácz Timi naponta posztol, vagy Zsuzsa naponta figyeli azt, hogy mi van kultúrában, vagy Albi ott van toppon naponta mindenféle aktualitással, vagy Orbán Szabi naponta lenyeli a dühét, hogy nincs kabin, és akkor mégis meg lesz az interjú. Levente ott van mindig és lendül, szóval Tibit meg szedik szét, nincs annyi Tibi, amennyi konferencia. És akkor persze itt vagy, meg még nem tudom, kik vannak, most elnézést. Itt van a Edina, aki bevágodott és aztán bevált. Ezek vagyunk, tehát ebben a közegben az ember kicsit lehet, hogy szégyelné is magát, hogyha nem próbál teljesíteni, vagy nem próbál, ja, ahogy szokták mondani, oda tenni a csontot.
Azt már nem kérdezem, hogy mi maradt ki ebből a könyvből, mert hogy ebből még lehet következő könyv is, és nagyon sok könyv.
Nem lesz, tehát 11 év telt el a Tóth Ágas és a Tetőterasz között. Nem biztos, hogy van 11 éven még, de hogy rá kell erre pihenni, tehát nem kapkodjuk el.
Ilyen az, amikor a vendéget hagyják megszólalni, ugye a levegővétel az megengedte. Viszont arra azért rákérdeznék, hogy vajon... Mi maradt ki ebből a műsorból úgy 8-9 év alatt? Van-e hiányérzeted bármi, ami hangulatában akár, vagy érzések szintjén úgy még nem volt benne?
Hát van két konkrét személy, akit még üldözök, és akik még nem kerültek tetőteraszra, de nem adom fel. Karikó is 2 év után lett meg, úgyhogy szűkítettem a kört állandóan, és a végén már nem bírta. Nem, ez úgy volt, hogy fölhívott tényleg, tehát állandóan reagáltam arra, hogy a pályáján mi történik, és írtam neki. Nem úgy, hogy zaklattam, hanem azért úgy látta, hogy odafigyelek. És egy adott pillanatban pedig az volt, hogy na most van fél órám. És akkor este 9:30 között bementem a stúdióba, és fölvettem, mert ugye az idő eltolódás miatt. Hát erről is szól a mi életünk, hogy egy kicsit pitbullok vagyunk.
akkor kell ott lenni, amikor helyzet van tulajdonképpen. És azt hiszem, hogy ez a figyelem, ez a gondos odafordulás, ez azért, hogy nem megy ki az emberből egy hamar. Most így értem, hogy ha már így tovább gondoltad a dolgaidat, hogy mi lesz 11 év múlva, az ember nyugdíjasként is.
Nem tudom, mi lesz a rádiózással. Tehát azt nem tudom, ez egy nagy dilemma. Lesz-e úgy rádiózás, hogy belefér egy ilyen formátum? Nem tudjuk. Ugye most elkezdtem az erpigráfiákkal bajlódni, ezek a kicsi apró dolgok, ugye hétfőn, szerdán és pénteken. Ezek nagyon rövidek, tehát egy mondatka, lehet, hogy ez a másik véglet, de nem a divat miatt, hanem mert úgy érzem, hogy ott van még valami kitörési lehetőségem. De hogy a szakmával nagy gondban vagyok, egyrészt, mert nem olvasok eleget, utána nagy toppon legyek, hogy éppen mi a trend, csak azt érzékelem, hogy biztos 11 év múlva másképp fogunk és fognak rádiózni, mint ahogy most mi tesszük.
Nem, de segít az, hogyha az ember nyitott szemmel jár, ez nálad amúgy is megvan, és beszélget olyan branchbéliekkel, akik szintén valahol máshol, de küzdenek dolgokkal, örömeik vannak, ugyanúgy nyomják az ipart, ugyanúgy ott vannak a prérin.
Persze, ötleteket lehet lopni, kölcsönkérni, tovább gondolni együtt, ez mind hálás lehetőség. Elég kevés időnk, és fórumunk van arra, hogy tényleg így a mi dolgainkról, hát most itt ma arról beszélünk, de úgy egyébként a szaktársakkal ezt így ütköztessük.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Ez most már a harmadik nyilvános könyvbemutató, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron, könyvfesztiválon, illetve Tordán is megfordultál, utóbbi a Magyar Szórvány Napja keretében történt. Ez a harmadik, tehát volt egy főpróba még annak idején a Hangolóban a Dónátúton. És akkor hogyan tovább, hova fog menni ez a könyv, hova viszed te el, és hova küldöd például el azok által, az emberek által, akik most megvásárolják, elviszik haza, elolvassák, ajándékba adják.
Hát ez most már, ugye szokták mondani, most már járja a maga útját, meg ilyen nagy általánosságokat hallunk ilyenkor. Lesz még néhány alkalom, most így nem tudom előre. Talán kisbácsi januárban adtak egy ilyen ötletet, hogy akkor minden leül, és a kisbácsi magyarok talán eljönnének, ha nem feltétlenül könyvet dedikáltatni, de beszélgetni arról, hogy rádió, meg élet, meg élhető világ és hallgatható rádió. Van még néhány ötlet, most nem akarok ezzel így bibelődni. Valószínű, hogy hát majd március 15-én, amikor rádiónap van, akkor húzunk egy ilyen vastag vonalat, megnézzük, hogy teljesített. Gondolom, hogy az egy ilyen kifutás.
Egy tippet azért adnék a bácsiaknak akár, vagy azoknak, akik megszervezik a következő könyvbemutatódat, hogy lehetőleg, hát lehet sült lazac is, de azért azt hiszem az eperpuding az jobb lesz, hogyha azt fogják feltálalni a bemutatón. Egyik helyen írtál egy ilyesmit, hogyha választani kéne, akkor inkább az utóbbi.
igen, édes szájú vagyok, az igazság, és maradnék a pudingnál, így van. Hát ennek is a próbája az olvasás, azt hiszem, ennek a kötetnek, mint a pudingnak az evés. Úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen reakciát. Egyelőre csak így a hír jött, hogy megvolt, meg hányan voltak, meg fotók, tehát hogy érdemben még nem kaptam visszajelzést így a szakmától, vagy úgy egyébként.
Most következik az adventi könyvfesztivál, akkor is itt leszel a könyv által.
Biztos, hát ezt most már a kiadó fogja majd levezényelni, vagy átgondolni, és nyilván egyeztetünk, de hogy itt most már Szabolcséknak a tapasztalata és a terepismerete lesz a döntő.
A Koinonia kiadó üzletében továbbra is megvásárolható a kötet, illetve gondolom, hogy más városokba is azért próbálod eljuttatni, vagy eljut magától?
Hát ez majd egy folyamat. Én tényleg nem lesz időm. Tehát a napi penzum szintjén rádiózni és közben figyelni, hogy ez hogy alakul így közelről, arra nincs már kapacitás.
Rostás Péter István, köszönöm, hogy itt voltál a Tetőteraszon.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, és még annyit, hogy ezzel a műsorral holnap is lehet találkozni a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően a Kolozsvári Rádióban.
Ez a Tetőterasz.